Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme. Testvére Fülöp pedig Itúreának és Trahonitis tartománynak, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izaiás próféta beszédeinek könyvében. A pusztába kiáltónak ez a szava. Készítsétek el az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, a völgyeket töltsétek föl, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Készítsétek el az Úr útját. Ez a próféta szava, amit keresztelő János a 2000 évvel ezelőtti helyzetre alkalmaz, és ez az a profécia, amiről egyrészt tudjuk, hogy beteljesedett, másrészt pedig arról is lehet bennünk egy meggyőződés, hogy feladatként, kihívásként előttünk áll éppenséggel ezen az adventen is. Ezért most a mai estén nézzük meg, hogy Izaiás próféta kijelentései nyomán mi az, amit megtehetünk azért magunkban, és megtehetünk magunkkal, hogy aztán ez lehetőséget adjon mi bennünk, Isten és ember találkozásának. Az első, a próféta így szól, egyenesítsétek ki az Úr ösvényeit. És nyilvánvalóan mindannyian sokat voltunk már erdőben, kirándultunk széltében, hosszában. Tudjuk, mit jelent az, amikor az út nem több, mint valamiféle ösvény. Hogy az ösvény mennyire érintetlenül hagyja a természetnek a különböző tárgyait és dolgait. És hogy az ösvény miközben a természetnek ezeket a terep tárgyait éppenséggel tiszteletben tartva szinte lavírozik, és semmi más nem tesz, mint hogy lehetővé teszi, hogy valahogy mégiscsak el tudjunk jutni a célunkba az egyik pontból a másikba. Igen ám, de itt a próféta nem azt mondja, találjátok meg azt az ösvényt, és ügyesen valahogy lavírozzatok a célig, hanem azt mondja, tegyétek az ösvényt egyenessé. Akkor ez azt jelenti, hogy az Isten felé vezető utunkban, az életünkben, saját magunkban neki kellene állnunk egy-két nehezebb dolognak is. Egy-két sziklának, egy-két nagyfának. Egyenessé tenni egy ösvényt azt jelenti, hogy fölhagyunk azzal a nagyon sajátos, kényelmes lavírozással, ahogyan az van bennünk, hogy na azért még így is valahogy csak oda fogunk érni. Lehetséges, hogy így egy picit lelassulunk, vagy úgy tűnik, hogy túlságosan sok időt és energiát kell most vesztegetnünk valaminek a lebontásával, vagy valamin való áthatolással. Mennyivel egyszerűbb lenne inkább elindulni jobbra vagy balra, kerülgetni, lavírozni. Az első gondolat mégis így szól. Éppenséggel nem csoda, hogy az egyházi életünknek vannak megszentelt időszakai. És a megszentelt időszakokban picit elmélyedhetünk, megállhatunk, befelé tekinthetünk, vagy ránézhetünk az életünkre, és azt mondhatjuk, Azt hiszem, észrevétlenül is itt vagy ott elkényelmesedtem. Hogy tulajdonképpen lenne itt dolgom, de már régen megszoktam, hogy kell csak ott lavírozni. Hogy kell csak úgy kikerülgetni valamit. De nagy dolog az, amikor fölismerem azt, hogy valamiben elkényelmesedtem, és hogy most már ez az elkényelmesedés inkább azt jelenti, hogy a addig volt menedékem börtönné válik, és a börtönömet teszem egyre kényelmesebbé és lakályosabbá, de már nem akarok szabad lenni. És nem akarom megfizetni annak az árát, hogy valami nagy dolognak neki veselkedjek. Az első gondolat tehát egy kérdéssel szeretne befejeződni. Van-e valami olyan nagy dolog az életedben, aminek neki kellene veselkedni, neki látni, és nem csak kikerülni és lavírozni? Aztán a másik, azt mondja a próféta, a szakadékokat töltsétek föl. Megint csak hozzuk magunk elé azt a természetes képet, hatalmas szakadék, esetleg bent vagyunk a szakadék alján, és fölfelé nézünk, jobbra is, balra is a szakadéknak a fala, és hogy tulajdonképpen a szakadék egyik és másik oldalán lévő pontok nincsenek is messze egymástól légvonalban. De úgy egyébként pedig el se tudjuk képzelni, hogy lehetne lemenni, fölmenni, járhatatlannak tűnik. Esetleg, hogy elmegyünk előre, megyünk, akkor teszünk egy óriási kerülőt. Tulajdonképpen két pont, két ember, két generáció, két felekezet, két vallás tulajdonképpen közel lehetne egymáshoz, végül is közel is vannak egymáshoz, és mégis nyílt köztük egy szakadék. A magyar nyelv is milyen jól fejezi ezt ki, hogy szakadék támad két ember között. Generációs szakadékokról szoktunk beszélni, miközben tulajdonképpen apa és fia közel vannak egymáshoz, csak nyílt köztük egy szakadék. Hogy református testvéreink és katolikus mi magunk közel vagyunk egymáshoz, és mégis nyílhat köztünk szakadék. És a többi, és a többi. A második gondolat tehát így szól. Érdemes azon is elmélkednünk egy picit. Nyílt-e valakik vagy valaki között az életünkben olyan szakadék, hogy tulajdonképpen mi közel vagyunk egymáshoz. De neki kellene állni ezt a szakadékot föltölteni, hogy tényleg ne csak közel legyünk egymáshoz, hanem el is jussunk egymáshoz. Aztán a harmadik, azt mondja a próféta, a hegyeket, a halmokat hordjátok el. Eszembe jutott egy asszony. Az asszony közel már 60-hoz, azzal szembesül, hogy az édesapja egyre betegebbé válik. Talán már nincs is sok ideje. És az asszony egyre inkább átéri annak a fájdalmát, szomorúságát, hogy közte és az apja között magasodik egy hegy, egy óriási akadály, ami az egymás iránt való szeretetet nem engedi kibontakozni és élhetővé tenni. És ő ezt ebben a mondatban fogalmazza meg. Annyira vágyom rá, hogy az édesapám úgy menjen el ebből a világból, ha ennek meg kell történnie, hogy kimondta nekem azt, hogy lányom, büszke vagyok rád. De nem mondta soha. És akkor ez az asszony bent van ott a kórházban, fekszik az édesapja a betegágyon, és az asszony elkezdi elhordani a hegyet. És egyszer csak azt mondja az apjának, te apa, te büszke vagy rám? És akkor fél óráig nem történik semmi, fél óra csönd. És a fél óra végén az apa visszakérdez a lányának, neked ez ennyire fontos? Nem is gondoltam. Az édesapa, hogy feküdt ott a betegágyon, fél órán keresztül hordta el azt a hegyet. És mikor már kilátott mögüle, akkor tudott egyet mondani. Nem is gondoltam, hogy ez neked fontos. És akkor a lány azt mondja, igen, nekem ez nagyon fontos. Az apa megint negyed órát hallgatott. Volt még a hegyből. Mikor azt is elhordta, akkor azt mondja, hát akkor mondanék egy-két dolgot, ami miatt olyan nagyon büszke vagyok rád. És persze, hogy mire befejezte, azt, ahogyan szólt a lányához, mindketten könnyeztek. Háromnegyed órán keresztül hordta el az apa azt a hegyet közöttük. Előtte pedig a lány hordta el a maga hegyét közülük. A harmadik dolog tehát így szól, van-e valamiféle hegy, ami ott tornyosul és magasodik valakivel szemben való kapcsolatomban, és neki kéne látni, elhordani. Aztán a negyedik, azt mondja a próféta, a görbét tegyétek egyenessé. Magyar nyelvünk rögtön segítségünkre siet, mit is gondolhatunk itt? Görbe utakon jár valaki. A másik emberre azt mondjuk egy egyenes ember. Tulajdonképpen engedjétek meg, hogy most valami egész konkrétat mondjak. Például az életünk egyenessé tételét, a görbe út kiegyenesítését akár a gyónással is kezdhetnénk, vagy a gyónásban is megvalósíthatnánk. Azért, mert bizonyára sokatok előtt áll még az, hogy adott esetben elmenjetek a bűnbánat, bűnbocsánat szentségében, találkozzatok Istennel. De hagy kérjelek most benneteket valamire, hogy beszéljetek egyenesen. Hogy ne használjunk ilyen kifejezéseket, hogy egy hazugságféle, meg lopásszerű. Hogy ha már éppenséggel ott vagyunk, hogy Uram, ez volt, legalább ott akkor beszéljünk egyenesen. Tulajdonképpen lehet az első lépés éppen a gyónásban valami egyenes lépés. Nem tudom elfelejteni azt, ahogyan egyszer sok-sok-sok évvel ezelőtt valaki nekem azt mondja, a szavak átrendezésével bűnt követtem el. És hallom ezt a mondatot, és elkezdtem a teológiai tanulmányaimat sorra venni. Első év, második, harmadik, negyedik, öt, hat. Végigmentem a 6 éven, és nem köpött ki semmilyen megoldást. És akkor elővettem a józan paraszti eszemet, és visszakérdeztem, ez azt jelenti, hogy hazudott? És azt mondja, igen, így is lehet mondani. Hát tényleg lehet így is mondani. Tehát a görbét tegyük egyenessé. Éppenséggel, ha máshogy nem, hát legalább akkor a gyónásban beszéljünk egyenesen. És aztán akkor az utolsó gondolata, hogy a próféta beszél, azt mondja, a göröngyöset tegyétek simává. Nem tudom, fiatal korotokban biciklisztetek-e sokfelé, kirándultatok-e sokfelé. Emlékszem, hogy bizonyos helyekre nem mentem el kerékpárral, pedig gyönyörű vidékek voltak. Azért, mert annyira göröngyös volt az út, hogy nem volt érdemes oda kerékpárral menni. Mert lehetett tudni, hogy semmi másból nem állna az út, mint hogy meredtem bámulnék magam elé, hogy nehogy valami kátyúba belemenjen a kerékpárnak a kereke. Ezért, hogyha az útjaink túlságosan göröngyösek, nem tudjuk élvezni az életet. Nincsen benne örömünk. Tehát amikor azt mondja a próféta, és egyébként pedig, ha megtettétek ezt, meg azt, meg amazt, akkor azért azt a göröngyös utat tegyétek magatok számára is simává, hogy ne kelljen állandóan azzal problémázni és foglalkozni, hogy jaj, itt is egy kátyú, ott is egy nehézség, jaj, itt is megbicsaklottam, hanem hogy tudjunk előre meg fölfelé nézni, és örülni annak, ami itt bennünket körülvesz. Tehát az 5. fölszólítás talán éppen erről szól, és eszembe jutott egy édesapa, idős volt már, és megvolt arra a lehetősége, hogy miközben haldoklott, a családja körbevette őt. És persze a haldokló ember nem sokat beszél már, főleg nem magyaráz. És ott egyet-egyet sóhajtott, úgy nagyobbat vett a levegőből, és aztán persze ott a családtagok megrendülve vették őt körül, és egyszer azt mondja ez a férfi, hát tudjátok, gyerekek, azért ez az egész nagyon szép volt. A 20. századról beszélt. Attól, hogy nehéz, még lehet nagyon szép. És hogy amikor a próféta azt mondja, na akkor azt a nehezet, azt valahogy tegyük úgy, hogy közben nem felejtkezünk el a szépről. Akkor élhetővé tudunk tenni valamit, ami oly természet adta módon nehéz. Izaiás próféta elmondja, hogyan tehetjük az Úr útját járhatóvá, hogy találkozhasson benne nem csak az egyes ember és Isten, hanem ahogy az evangéliumnak az utolsó mondata szólt, minden ember számára, hogyan lehetne az út járható.